Halas Rádió, a bizalom hangja.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Egy műsor
az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
Köszöntöm Önöket, a szerkesztőt Kovács Attilát hallják. Számos érdekességet tartogat a mai műsor is. Barangoljunk együtt a tudomány világában, tartsanak velünk a következő mintegy egy órában. Ami a tartalmat illeti, néhány címszó, kevésbé kell tartani majd a jégveréstől, soha nem látott jelenséget figyeltek meg a tudósok az óceánban, a koffein lehet a kulcsa a Parkinson-kór diagnosztizálásában, gyorsabban kimutathatóak a téli vírusok, és elvont alakzatok segítségével fejlesztenek bionikus műszemet. Ennyit előjáróban, és most jöjjenek a részletek, mindenek előtt idézzük fel a tavalyi fizikai Nobel-díjasokat, akik a gravitációs hullámok kutatásában nyújtott munkájukért kapták meg az elismerést. Ők pedig Rainer Weiss, Berisi Beris és Kipes Thorne. Az emberiség először 2015. szeptember 14-én észlelt gravitációs hullámokat. A hullámok két fekete lyuk összeolvadásával alakultak ki. A fekete lyuk a téridő olyan tartománya, ahonnan az erős gravitáció miatt semmi, még a fény sem tud távozni. A jelenség létezését nagyjából 100 évvel korábban már Albert Einstein is megjósolta, azonban igen sokat kellett várni a gyakorlati bizonyíték meglelésére. A gravitációs hullámokat az amerikai LIGO detektor érzékelte. Bár a jel igen gyenge volt, a felfedezés így is alapjában rázta meg a tudományos világot. A LIGO projektet ugyan évtizedekkel korábban álmodták meg, végül csak 1992-ben hozták létre Weiss, Beris és Thorne vezetésével. Az együttműködéshez azóta számtalan kutató csatlakozott, az európai Virgo detektorral még magyar kutatók is bekapcsolódtak a gravitációs hullámok keresésébe. Einstein rámutatott, hogy a tér és az idő nem függetlenek. Nincs értelme arról beszélni, hogy háromdimenziós térben és egydimenziós időben mozgunk, ahol matematikai szempontból egy irány lesz az idő is. Ha ülünk egy széken mozdulatlanul és tennek a percek, vagyis az időben mozgunk előre, az nem ugyanolyan, mint amikor felállunk a székről és elkezdünk a térben mozogni. Ez utóbbi ugyanis az időben éppen annak felel meg, mint amikor nem a legrövidebb úton érünk el egy célt, például sétálva. Tehát ha leültetünk két azonoskorú, teljesen egyszerre született embert egymás mellé, egyformán telik számukra az idő. De ha az egyik ülve marad, a másik pedig elkezd a térben is mozogni, akkor amikor visszaül, az ikerpár tagjai már nem lesznek azonoskorúak. Aki egy helyben maradt, öregebb lesz, mint aki a térben mozgott, mert utóbbi lassabban haladt előre az időben, mint az, amelyik egy helyben ült. A mindennapokban ezt a jelenséget nem érzékeljük, mert csak igen nagy sebességnél számottevő a fénysebesség közelében. De ha az ikerpár egyik tagját elküldenénk az űrbe, egy majdnem fénysebességgel szágúdó rakétán majd pár hónap múlva visszahoznánk, csak annyit öregedne, amennyit saját ideje szerint volt távol, pár hónapot, míg a Földön maradt testvérpár akár évtizedeket. Einstein 1915-ben publikálta általános relativitás elméletét, amely már a gyorsuló mozgást is figyelembe vette. Leírta, hogy a gravitációs mezőben lenni folyamatosan gyorsuló mozgást jelent, amiben a térbeli távolságok és időtartamok is a mező ingadozásaival változnak. Vagyis az ingadozó gravitációs mező megváltoztatja a testek közötti távolságot, és mivel téridőről beszélünk, azaz a térbeli mozgás össze van kötve az idővel, ha a tér megnyúlik és a térbeli távolság nő, akkor nő az időbeli is. Képzeljük el a teret gumilepedőnek, amit a rádobott tárgyak behajlítanak, például ha a gumilepedőre labdát dobunk, a lepedő jellegzetesen megnyúlik alatta. Hasonló történik a téridővel, ha tömeggel bíró testeket helyezünk el benne. Amikor nagyon nagy tömegű testek mozognak egymás körül, akkor a gumilepedő torzulásai tovább terjednek. És ezzel eljutottunk az előbbi definícióhoz, vagyis hogy a gravitációs hullámok a téridő terjedő hullámszerű megnyúlásai és összehúzódásai. Nos, ilyen hullámokat fedeztek fel a tudósok. A gravitációs hullámokból gyakorlati hasznunk is lesz. Ezek teljesen új információhordozó közeget jelentenek, a csillagászat teljesen új eszközhöz jut. Minden, amit az emberiség tud a naprendszeren kívülről, az fényhullámok megfigyeléséből származik. Most kezdődik el a csillagászat új ága, ami a fényhullámoktól független új információhordozóra épül. fényhullámokat mozgó elektromos töltések bocsátanak ki, gravitációs hullámokat mozgó tömegek. Eddig mindig csak azokat a jelenségeket láttuk, ahol elektromos töltések voltak, mostantól azokat is, ahol nincs elektromos töltés, csak a tömegek mozognak, például a fekete lyukak. Kicsit olyan, mintha eddig csak szemüvegünk lett volna az univerzumhoz, mostantól viszont van hozzá fülünk is. Ennyit a gravitációs hullámok felfedezéséről, illetve kutatásáról, amelyért tavaly a fizikai Nobel-díjat kiosztották. Ami pedig a folytatást illeti, Magyarországon is beindul a nagyüzemi időjárás befolyásolás, kevésbé kell tartani majd a jégesőtől. Ezzel folytatjuk rövidesen.
Tudomány.
Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik.
A tudomány mai állása.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Régóta várt tudományos eredmények,
kutatások és lehetőségek,
hírek a tudomány világából.
Magyarországon is beindul a nagyüzemi időjárás befolyásolás, kevésbé kell tartani majd a jégveréstől, miután kicsit belenyúlunk az időjárásba, ez tehát a következő témánk. 2018 márciusában indul az országos jégkármérséklő rendszer. Ez a gyakorlatban annyit jelent, hogy országszerte 984 darab generátor telepítenek majd, amelyek ezüst jodidot párologtatnak a levegőbe, megelőzve ezzel a jégesőket és az azzal járó károkat is. A vegyszer leesik az esővel, aztán felszívódik a talajban. De nézzük, hogy mi is a jégesőtelenítés, hogyan működik és kell-e félnünk tőle. Az egész Bernard Vonneguttal, a híres író bátyjával kezdődött, aki atmoszféra kutató volt, és 1986-ban a kutatócsoportjával először sikerült a laborjában a felhőmagvasítás jelenségét előidéznie és megfigyelnie. Ez annyit jelent, hogy egy mesterséges felhőből esőt, illetve hóesést fakasztott különféle anyagok, mint a só vagy az ezüstjodid bevitelével. A jégesőmentesítés pedig tulajdonképpen a mesterséges esőcsinálás egyik mellékterméke. Jégeső speciális légköri egybeeséseknél alakul ki a sima esőből, egészen pontosan akkor, ha a levegő úgynevezett nedves hőmérséklete a 2200 és 2800 méter közötti magasságban éri el a nulla fokot. A lényeg az, hogyha egy felhő pont a kellő magasságban van és pont a kellő hőmérséklet uralkodik ott, akkor a párából kicsapódó vízcseppeknek van is idejük megfagyni, és nem is olvadnak el, mire leesnek a földre, mint jégeső. Ebben a folyamatban úgy tudunk beavatkozni, hogy a felhőbe beleszórunk valamilyen anyagot, ami felpörgeti a jégkristályok képződésének sebességét. Az eredmény sokkal több, de kisebb jégdarab, amelyek visszaolvadnak vízzé, mire a föld felszínig érnek. Erre jelen tudásunk szerint az ezüstjodid a legalkalmasabb anyag, mert a kristály szerkezete nagyon hasonlít a jégéhez. Fagyponton úgy működik, mint egy mag, amiből kiindulva beindul a jégképződése, tulajdonképpen magára fagyasztja a környező vízmolekulákat, ezért is hívják az egész technológiát felhőmagvasításnak. Az ezüstjodidot általában repülőről szórják a felhőbe, vagy rakétával lövik bele. A magyarországi rendszer nem így, hanem párologtató állomásokkal működik majd. Ez jóval olcsóbb megoldás, arra a jelenségre alapoz, hogy a zivatarfelhők a kialakulásuk közben felszippantják a felszín közeléből a meleg, nedves levegőt. A terv az, hogy kiépítenek az országban nagyjából 1000 generátorállomást, amelyek a meteorológiai szolgálat riasztására a jégeső eleredése előtt 2-3 órával elkezdik az ezüstjodid oldat párologtatását, és a jég vízformában esik le. Legalábbis a nagyja, mert ha elég szélsőségesek a körülmények odafenn, és extra nagyra nőnek a jégdarabok, azzal már nem tud mit kezdeni a rendszer. Persze kérdés, hogy mi lesz a sok ezüsttel. Nos, az esővízzel bekerül a talajba, de az a sok ezüst valójában azért nem olyan sok. Egy párologtató állomásról óránként 1 liter ezüstjodid oldat kerül majd a levegőbe, ami nem sokkal több, mint egy nagyobb teljesítményű otthoni párásító készülék kapacitása. Viszont odafenn a légkörben nagyon kis mennyiségű hatóanyag is hatalmas változásokat képes elérni. Tehát olyan kevés ezüst is hatékonyan meg tudja akadályozni a jégképződést, ami a földre hullva és a talajba kerülve a környezetnek egyáltalán nem árt. A mérések mindenhol azt mutatják, hogy az időjárás manipulálása már évtizedes távlatban sem változik meg számottevően a talajban vagy a talajvízben az ezüst természetes formában is meglepő minimális koncentrációja. Egyetlen nyugtalanító körülményként marad a nem kéne a természetrendjébe beavatkozni témaköre, ami egyébként nem is annyira a jégesők semlegesítése, hanem a nagyobb üzlet az esőfakasztás kapcsán kerül elő rendszeresen. Miután a vízhiány a közeljövő, sőt a jelen egyik legsúlyosabb globális problémája, és logikusnak tűnik, hogyha egy ország kicsalja az esőt a felette lévő felhőkből, az az esővíz hiányozni fog később a szomszéd országban, ahová egyébként fújta volna a szél a felhőket. Bár a szakértők szerint ez nem egészen így működik. A felhők nem ürülnek ki az esőtől, sőt a mesterségesen generált csapadék valójában még serkenti is a felhő újra generálódását. Magyarországon is kevésbé kell tartani majd a jégesőtől, ha beindul a nagyüzemi időjárás befolyásolás, erről hallottak az elmúlt percekben. A folytatásban pedig még mindig víz, soha nem látott jelenséget figyeltek meg a tudósok az óceánban, és szó lesz arról is, hogy több ezer buszát elektromosra cseréli egy kínai város.
A tudomány mai állása.
Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
Fejlesztések, felfedezések, új lehetőségek. Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Soha nem látott jelenséget figyeltek meg a tudósok az óceánban, ezzel folytatjuk a műsort. A kutatók Ausztrália déli partjainál műholdak adatai segítségével láthatták meg, hogyan viselkednek a dupla örvények az óceánban. Ausztrália déli partjainál gyakori jelenség, hogy az áramlatok gyakran több mint 100 kilométeren keresztül viszik magukkal az örvényeket. Az már viszont jóval ritkábban fordul elő, hogy ezekből az örvényekből dupla örvény születik, amelyek képesek a normál sebességnél 10-szer gyorsabban haladni. Elméleti létezésük már eddig is bizonyított volt, a brit kutatók azonban most a műholdas adatok segítségével végre megfigyelhették a jelenséget. Mindez azonban nem csak az elmélet igazolása miatt érdekes, sokkal inkább azért, mert újfajta magyarázatot adhat arra, hogyan kerül át az óceánvize nagy sebességgel egyik helyről a másikra. Ez a való életben annyit jelent, hogy a másodpercenkénti 1-2 cm-es sebesség helyett 10-20 cm per szekundummal haladnak. Vagyis nagyjából olyan gyorsan, mint egy teknős béka. A jelenség azért is érdekes, mert így a földforgása miatt az áramlás nyugat felé halad, a kettős örvények kelet felé indulnak el, éppen ellentétesen az áramlással. A tudósok szerint mindez fontos része lehet az óceáni életnek. Ezek az örvények ugyanis hideg vizet szállítanak a melegebb területekre és fordítva, sőt, valószínűleg tápanyaggal is ellátják az adott területet. A kutatók azt remélik, hogy a jövőben a további mérésekkel sikerül majd még jobban megérteniük a jelenséget. És maradjunk még a környezetünknél, illetve annak védelménél, több ezer buszát elektromosra cseréli egy kínai város. A jelenlegi tervek szerint 2020-ra Shenzhen összes buszát elektromosra cserélnék, amivel rengeteg energiát spórolna meg a település. Ha valóban fenntartható fejlődést, valamint a globális felmelegedés megakadályozását akarjuk elérni, akkor nem elég csak a személyautókat elektromosra cserélni, így kell tenni minden más járművel is az utakon. Jól tudja ezt Kína is, amely az elmúlt évben komoly beruházásokat hajtott végre a zöld energia terén, nemrég pedig ismét egy nagyszabású lépést jelentett be. Kína egyik legnagyobb városában, Shenzhenben jelenleg 16.359 busz közlekedik, amit a városvezetése két év múlva teljes egészében elektromos meghajtású járművekre cserélne le. Ezzel Shenzhen lehet a világ egyik első olyan városa, ahol a teljes tömegközlekedést környezetbaráttá alakíthatják át. Persze mindehhez az infrastruktúrát is ki kell még építeni. A tervek szerint 510 töltőállomást és 8000 töltőoszlopot alakítanak majd ki, amin keresztül alig 2 óra leforgása alatt 0-ról 100%-ra tudják tölteni az akkumulátorokat, és amivel naponta 300 járművet szolgálnának ki. A környezeti hatásokat tekintve is fontos lenne, hogy meglépjék a változást, ezzel ugyanis évente mintegy 1,35 millió tonna széndioxidtól tehermentesítenék a környezetet. Emellett a város is csendesebb lenne, hiszen az elektromos buszok jóval kisebb zajjal közlekednének, mint a jelenlegi társaik. A szakemberek szerint átszámítva mintegy 75%-kal kevesebb energiát fogyasztanak az új buszok. A tervek szerint az egyik kínai nagyvárosban lecserélik majd tehát a buszokat elektromosokra, ami nagyon fontos a környezetvédelem szempontjából. És a folytatásban közlekedjünk tovább. Egy vakfeltalálónak köszönhetjük az egyik legnépszerűbb autós funkciót, és egy meglepő felfedezés, csökken az IQ-nk a technológia miatt. Rövidesen jönnek a részletek, maradjanak velünk.
A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Kovács Attila vagyok, és köszöntöm azokat is, akik most kapcsolódtak a tudomány mai állásába, amelyben most arról hallhatnak, hogy egy vakfeltalálónak köszönhetjük az egyik legnépszerűbb autós funkciót. Ma már szinte alig adnak el új autót, anélkül, hogy ne lenne benne legalább valamilyen egyszerű sebességtartó automatika, és egyre több olyan személyautó kerül forgalomba, melyek fejlett szenzoraik révén automatikus távolságtartásra is képesek bekapcsolt tempomat mellett. De honnan ered maga a tempomat? Az első tempomathoz hasonló megoldást még az 1700-as években alkalmazták, mégpedig a gőzmeghajtású eszközökben. Ezek persze még messze voltak a mi általunk ismert és használt tempomattól, melynek első szabadalmát 1945-ben védte le Ralph Tator amerikai feltaláló, aki 1948-ban készült el első ilyen fejlesztésének prototípusával. Tator találmányát elsőként 1958-ban szerelték be Autopilot néven, a 60-as években pedig villámgyorsan elterjedt a különböző autókban. A feltaláló eredetileg a Controlmatic, Tachometic, Pressomatic és Speedostat elnevezések között vacilált, melyek közül az utóbbi lett a befutó, de végül az Egyesült Államokban a Cruise Control elnevezés került be a köztudatba. Az 1890-ben született mérnök 5 éves korában egy balesetben elvesztette szemevilágát, és elmondása szerint azért fejlesztette ki a tempomatot, mert zavarta, hogy az őt fuvarozó sofőr képtelen volt vezetés közben egy adott sebességet tartani. Tator 1982-ben 91 éves korában hunyt el. Neki köszönhetjük tehát a tempomatot, vagyis az automata sebességtartó rendszert. Ez egy remek találmány, és a jövőben is reméljük, hogy minél több hasznos felfedezés születik majd, bár csökken az IQ-nk a technológia miatt, derül ki egy új kutatásból. Egyre jobban csökken a fejlett európai országokban élők intelligencia szintje, egy elsősorban Skandináviát és az Egyesült Királyságot vizsgáló új kutatás szerint. Egy szaklapban megjelent tanulmány szerint a fejlett országokban az 1900-as évek közepétől megfigyelhető növekvő tendencia az 1990-es évek közepén megbicsaklott, azóta az IQ szint leginkább csökkenést mutat. Michael Scheyer, a tanulmány egyik társszerzője elmondta, 1995 óta széleskörű társadalmi változás nyomta rá a bélyegét a gyerekek fejlődésére, gondolkodására is, és ez évről évre meghatározóbb lesz. Szerinte ez a változás a technológia fejlődése, elsősorban a kommunikáció módját teljesen átalakító játékkonzolok és okostelefonok megjelenése miatt van. A csökkenés még a felméréseken hagyományosan jó eredményeket elérő skandinávoknál is tapasztalható, és bár a mértéke ma még elenyésző, a kutatók szerint hosszú távon komoly problémát jelenthet. Ha a tendencia folytatódik, 30 év alatt a finneknél például 7,5, a dánoknál és a norvégoknál 6,5 pontos csökkenés mehet végbe. Úgy tűnik, hogy azok a tényezők, amelyek annak idején az IQ növekedését segítették elő, elvesztették hatásukat, állítják a kutatók. Meglátjuk, hogy folytatódik-e a tendencia, az biztos, hogy vannak különleges képességű emberek ma is, például egy nő élete minden egyes napjára emlékszik. A 27 éves Rebecca Sherrock nem csak az apró részleteket tudja felidézni, hanem a saját akkori gondolatai is eszébe jutnak. Ez a jelenség a magas szintű autobiografikus memória zavar, az angol betűk rövidítése nyomán HSAM. Akik ezzel a nagyon ritka betegséggel születtek, valóban emlékeznek életük minden egyes napjára, majd hogy nem a születésükig visszamenőleg. Rebecca 12 évesen jött rá, hogy más, mint a többiek, ekkor tudatosult benne, hogy minden napjára emlékszik. Még az is eszébe jut, amikor az egy éves születésnapjára összegyűlt a családja, beleértve azt a kissé ciki ruhát, amit ráadtak akkor. Ráadásul nem csak egy-egy emlék az, amit fel tud idézni, hanem minden pici részlet megragadta a memóriájában, kezdve az időjárástól egészen a vele történt dolgokig. Természetesen a fantasztikus képessége nem csak erre korlátozódik, hanem betéve tud sok könyvet. Ami pedig a legcsodálatosabb, ha felidéz egy régi momentumot az életéből, a saját akkori gondolatai is eszébe jutnak. Rendkívüli képességének vannak árnyoldalai, például sokkal nehezebben vagy egyáltalán nem képes feldolgozni a gyerekkori traumákat, amik korábban érték. Rebecca nincs ezzel egyedül, de a betegsége nagyon ritka, mintegy 80 hasonló emberről tudnak a világon. Ami pedig a folytatást illeti, maradunk az orvostudománynál, a koffein lehet a kulcs a Parkinson-kór diagnosztizálásában. Ez az egyik témánk, és szó lesz arról is, hogy gyorsabban kimutathatóak a téli vírusok.
A tudomány mai állása.
Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából.
A lehetőségek műsora. A tudomány mai állása most folytatódik.
És mint ahogy ígértem, most arról szólunk a folytatásban, hogy a koffein lehet a kulcs a Parkinson-kór diagnosztizálásában. Egy szaklapban megjelent japán tanulmány szerint a vérben lévő koffein koncentrációjának mérése segíthet a Parkinson-kór diagnosztizálásában. Ugyanis akik a gyógyíthatatlan degeneratív idegrendszeri betegségben szenvednek, azoknak a vérében jelentősen alacsonyabb a koffein koncentrációja, mint azokéban, akiknél nem alakult ki a kór. Korábbi kutatások már kimutatták a koffein és a Parkinson-kór kockázatának összefüggését, ám arról nem sokat tudtunk, hogy hogyan dolgozza fel a betegségben szenvedők szervezete az anyagot, mondta Saiki Shinji, a Tokiói Juntendo Orvosi Egyetem kutatója, a tanulmány szerzője. A kutatásban 108 olyan beteg vett részt, akinél átlagosan 6 éve állapították meg a Parkinson-kórt, valamint 31 azonos életkorú, de a betegségben nem szenvedő ember. Mindenkinél vérvizsgálatot végeztek, amely során nem csak a koffein, hanem 11 olyan anyag koncentrációját is mérték, amelyeket a szervezet a koffein anyagcseréje közben állít elő. A két csoport ezután hozzávetőleg ugyanannyi koffeint fogyasztott, nagyjából napi 2 csésze kávénak megfelelő mennyiséget. A kutatás végén kiderült, hogy a Parkinson-kórosok vérében a koffein és a 11-ből 9 anyagcsere termék is jelentősen alacsonyabb koncentrációban volt jelen, míg a betegek vérében 10 mikroliterenként 24 pikomol koffeint mértek, a nem betegeknél 79-et találtak. Azt is megvizsgálták, hogy vannak-e a résztvevőknek olyan génmutációi, amelyek befolyásolhatják a koffein anyagcseréjét, ám ebből a szempontból nem találtak különbséget a két csoport között. Nem tapasztalták emellett azt sem, hogy a koffein koncentrációja alacsonyabb lenne azoknál a betegeknél, akik a kór előre haladottabb stádiumában voltak, ami arra utal, hogy a csökkenés már a korai szakaszra jellemző. Ez azt jelenti, hogy amennyiben sikerül megerősíteni az eredményeket, akkor egyszerű vizsgálattal már a korai szakaszban, akár a tünetek megjelenése előtt diagnosztizálható lenne a betegség, ami hatalmas előrelépést jelentene. Jelenleg ugyanis a Parkinson-kort, különösen a korai stádiumban nehéz kimutatni. Segített tehát a betegség diagnosztizálásában a koffein, erről szóltunk az elmúlt percekben, a folytatásban pedig még mindig orvostudomány, gyorsabban kimutathatóak a téli vírusok. Pontosan kimutatja a télen gyakori légúti megbetegedéseket okozó virális fertőzéseket egy új teszt, és ehhez csak egy vattapálcikára lesz szükség. A Yale Egyetem munkatársai által kitalált új módszer az emberi sejtben lévő RNS-t és a fehérjéket elemzi. Felső légúti betegségeknél nehéz villámgyorsan kimutatni, hogy vírus okozta-e a bajt, ez pedig gyakran vezet rossz kezeléshez. A Yale Egyetem kutatói azzal értek el áttörést, hogy nem az egyes vírusfajokat próbálták elkapni, ehelyett inkább arra keresték a választ, hogy harcol-e a páciens szervezete vírusokkal. Ellen Foxman és Mary Landry, a tanulmány két szerzője, először az emberi orrban lévő sejteket vizsgáltak meg laboratóriumban, olyan RNS-eket és fehérjéket keresve, amelyek a vírusok jelenlétében nagyobb mennyiségben jelen vannak a szervezetben. 3 RNS-t és 2 fehérjét azonosítottak, amelyeket a vírusok kapcsolnak be. Ezután megnézték, hogy a gének vagy a fehérjék mennyisége alapján meg tudják-e jósolni a vírusfertőzést. A kutatók rájöttek, hogy mind az RNS, mind a fehérjék pontos előjelei a légúti vírusfertőzésnek. Ez a módszer olyan vírusokat is kimutatott, amelyek során más laboratóriumi teszten nem akadnak fenn. A kutatók azt remélik, hogy 1-5 éven belül ki tudnak dolgozni egy gyors tesztet. Az a cél, hogy az orvosok a páciensek vizsgálata közben el tudják kapni a vírusokat, és ne írjanak fel baktériumok ellen hatásos antibiotikumokat, ha annak semmi értelme nem lenne. A nagyon beteg páciensek és a gyermekek vizsgálatát is megkönnyítené egy ilyen teszt. Ami pedig a folytatást illeti, maradunk még részben az orvostudománynál, de a technikával összekötve, ugyanis elvont alakzatok segítségével fejlesztenek bionikus műszemet.
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Elvont alakzatok segítségével fejlesztenek bionikus műszemet. Ez a következő témánk. A pszichoanalízishez használt Rorschach-teszt működése régi rejtély. Hiszen az amorf alakzatú tintapacákba belelátott tartalmak adnak lehetőséget a páciens személyiség struktúrájának feltárására. A megválaszolatlan kérdés az, hogy a foltok miért váltanak ki könnyen képzett társításokat, mit látunk bennük. Elrejtély azért is fejthető meg nehezen, mert a különböző emberek a legkülönfélébb válaszokat adják, ugyanazokat a tintafoltokat látva. Van, aki egy ország körvonalait, más egy állatot, megint más valamilyen transzcendens jelenséget vél felfedezni a pacnikban. Egy tanulmány éppen azt vizsgálja, hogy az emberek miért látnak annyi különböző képet a Rorschach-féle foltokban. Hermann Rorschach, svájci pszichoanalitikusa a tesztet arra találta ki, hogy megzavarja az agyban a vizuális kéreg működését, és hozzáférjen az így létrejövő képzett társításokhoz. Azt ma már tudjuk, hogy mindegy, ha valaki angyalt, pillangót vagy egy széltől cibált köpenyt lát ugyanazon a képen. Ez ugyanis nem ad megbízható jelzést a mentális állapotáról, és az eredményt csak egy puzzle egyetlen elemeként használhatják fel a pszichológusok. A mostani tanulmány nem a lélekgyógyászat céljait hivatott szolgálni. Richard Tyrrell fizikus ugyanis egy bionikus szem kifejlesztésén dolgozik, amellyel retina betegségben szenvedő vak embereknek szeretné visszaadni vagy megadni a látását. Annak érdekében, hogy ezt megtehessük, meg kell értenünk, hogy normálisan hogyan működik a látás, mondta a University of Oregon tudósa. Taylor és munkatársai rájöttek számos folt elemzése után, hogy a Rorschach-foltok valójában fraktálok, azaz olyan minták, amelyekben minden egyes rész az egészhez nagyon hasonló kicsinyített másolat. Eleve gyanították, hogy fraktálokkal lehet dolguk, mert Rorschach kezdetben úgy állította elő e mintázatokat, hogy a tintával összekent papírlapokat ketté hajtotta, és olyan erősen nyomta össze, hogy a festékanyag behatolt a papír rostjai közé. A folyadékokról pedig már régen kiderült, hogy fraktál mintákat képesek előállítani. Miután nyilvánvalóvá vált, hogy valóban fraktálokról van szó, annak megfelelően osztályozták az ábrákat, hogy milyen bonyolultak a minták. Azt találták, hogy minél komplexebb egy fraktál, annál kevesebb képet képesek belelátni az emberek. Ennek fontossága csak akkor érthető, ha tudjuk, hogy a természet tele van fraktálokkal. A fák, a szárazföldek partvonalai, a felhők mind-mind fraktálok. Tehát, ha egy Rorschach-foltot nézünk, akkor egy olyan rajzolat tárul elénk, ami nagyon ismerős egy csomó más dologról, ami a természeti világban létezik. Ha a kép nagyon összetett, akkor már csak kevés dologra fog hasonlítani, és a képzett társítások száma leesik. A kutatásunk középpontjában elsősorban az a jelenség áll, amit fraktál gördülékenységnek nevezünk, mondta Taylor. Idővel a szemünk és az agyunk által alkotott vizuális rendszer képes gyorsan feldolgozni a nagyon fraktál gazdag képeket is. Ilyenek a természetben például a kagylók, a páfrányok, a levelek, a villámlás, a hópelyhek és a vízesések. Azt is kimutatták a vizsgálatok, hogyha a természetes fraktálokat nézegetünk, nyugtató lakhat. Az elektronikus csippel vezérelt bionikus szemek még nem vesznek fel annyi információt, mint a természetes látószervek, és fejlesztésük még messze jár attól, hogy a fraktál felismeréssel kelljen megküzdeniük. Pillanatnyilag nem az a problémájuk, hogy egy felhőben meglássanak például egy kutya alakzatot, hanem az, hogy egyáltalán a felhőt legyen képes azonosítani a szem. Érdekes kutatás folytatódik tehát, elvont alakzatok segítségével fejlesztenek bionikus műszemet. Erről szóltunk az elmúlt percekben. És ennyi fért a mai műsorba, köszönöm szépen, hogyha velünk tartottak és figyeltek ránk, ha gondolják, tegyék ezt legközelebb is. Mára búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Kovács Attila. Viszont hallásra!
Hírek a tudomány világából!
A lehetőségek műsora. A Tudomány mai állása című műsort hallották.
Köszönjük figyelmüket!
A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.